A Le Cirque nevű felkapott belvárosi étterem egyik kényelmes boxában ülök. Körülöttem a volt évfolyam társaim a Harvard Business Schoolról és a Yale evezős csapatából. Tim Bryce éppen azt ecseteli, hogy milyen isteni volt a pilóta hal a Mondrianban, osztrigás szarvasgomba mártásban, roppanós párgafalatokkal. A Zagat étterem kalauz azt írta róla, mókás kis fogás emlékezetes befejezéssel, idézi fuvolázó hangon. Én csak fintolgok, mint aki nincs igazán lenyűgözve. A hajamra gondolok, hogy sikerült-e egyenletesen eloszlatnom rajta az árnyos kondicionálót, hogy kellően kiemelje a februárban is tökéletesen napbarnított vonásaimat. McDermott megint öltözködési kérdésekkel nyaggat. Az egyenletesen hátrasimított haja felfedi az ideálisnál talán egy mérettel nagyobb homlokát, de ezt ellensúlyozza valamelyest az $500 Oliver Peoples mahagóni keretével, ami mögül most engem bámul és a válaszra vár. Rajtam egy nugát színű kétsoros gyapjuzakó van, Valentino Couture, alatta királykék színű puplining Ralph Laurentől, egy lazán megkötött Versace nyakkendő, rajta karcsú, aranyhímzésű Neptun figurák úszkálnak, amik a buzi eladó szerint a Capri szigetén található Blue Grotto sejtelmes hangulatát idézik. Leveszem a Ray-Ban Wayfarer napszemüvegemet, és az ujjammal összecsippentem az ornyelgemet, mint aki jelzi, bár még csak dél van, de már fárasztanak ezek a banális kérdések. Nem, Craig. Természetesen nem lehet skótkockás, széles reveres tweedzakót felvenni egy jótékonysági partira, bármennyire is kényelmes viselet. Javaslok neki egy klasszikus smokingot a Givenchy szalomból, egyszerű fehér sejeminggel, az pont megteszi a hasonló alkalmakra. Még éppen elkapom a pillantását, ahogy azt a szőke kis dögöt nézi a terem közepén, ahogy felén közeledik. A pincérnőt, aki a bejövetelünkkor már mohón felmért a szemével. Baracvirág színű, váltöméses macuda blézert visel, alatta vékony kasmír pulóvert, talán Burberry, feszes törtfehér szoknyát. A haját konyba tűzi, a hajtűje smaragdkövekkel tarkított Swarovski, egy kard körül tekelgő kígyót formáz. Széles mosoly közepette veszi fel a rendelésünket, akár meg is mozdulhatna a farkam erre a látványra, de valami sokkal izgalmasabb jut az eszembe. A barkácsboltban múlt szombaton vásárolt Bosch márkájú szögbelövő pisztolyom hegyét képzelem a tekergő kígyó helyére, ahogy gyors egymás utánban háromszor is átszakítja a kurva koponyáját, és a rózsaszín agyveleje az arcüregén át csordogára a blézere hajtókájára. De tovább mosolygok rá, miközben már egészen kemény vagyok odalent. A napi ajánlatuk napon szállított paradicsommal és bazsalikommal megszórt fusszili tészta sózott makrélával, utána mézes, olvasztott karamellára helyezett áfonya szorbé, vagy málnalével öntözött crème brûlée. A makrélát elfogadom, ha nem sózzák el, mint a múlt hónapban, jegyzem megepésen, és az áfonya szorbé is megfelelő párosításnak ítélem. A pincérnői buja pillantással suhan el, miközben eszembe jut, hogy tegnap este vissza kellett volna vinnem a videókazettákat. Éppen újra elmerülnék a fantáziálásomban, amikor valaki hirtelen rácsap a vállamra. Hello Henderson, de jól nézel ki, öreg fiú! Cynthia, hogy van? Olyan remek lány! Nem tudom pontosan, kivel téveszt össze. Bár sokan vagyunk a Price & Price-nál hasonló színű gyapjú öltönyben, ugyanahoz a fodrászhoz is járunk, és tulajdonképpen ugyanazt a munkát is végezzük a cégnél, így nem lepődök meg túlságosan. Minden rendben, Greg, mondom találomra. Remekül vagyunk. Add át üdvözletemet Cynthiának, majd el is robog a kiáratnál átsorgó társaság felé. Mellettem David Van Patten a haiti földrengésről karattyol, majd valami csecsemőgyilkosságot említ, és kötvények árfolyamát latolgatja. Én hümmögök valamit rá, és Phil Collins Suszúdió című dalát kezdem dúdolni. Majdnem elfelejtettem bemutatkozni. Ma valahogy szerteszét járnak a gondolataim. Patrick Bateman vagyok. A Price & Price irodánál dolgozom a Wall Street-en. Örülök a szerencsének.
Ez itt a kulturális extázis. Szórakoztató elmélkedések a kultúráról. Radar alatt repülő csodák, ismerős egyenletek, régóta vágyott klasszikusok. A aki a foglalkozást vezeti, Mosolygó Miklós.
Üdvözöllek, kedves hallgató! Ez itt a Kulturális Extázis 22. adása. Bret Easton Ellis Amerikai Pszichó című regényét és a Mary Harron azonos című film adaptációját fogom ma feldolgozni nektek. És azt hiszem, hogy ez a feldolgozni szó itt most egyáltalán nem erőltetett szóhasználat, hanem nagyon is illeszkedik a mai témánkhoz. Hát nem volt könnyű megszülni ezt a műsort, mert már egy héttel korábban szerettem volna kilőni az éterbe, csak hogy hát nem sikerült befejezni a regényt, és úgy szerettem volna, hogy a regénnyel együtt a filmet tálalom nektek, ezüstálcán, de nem voltam elég gyors. És ráadásul még az utolsó három napban azt hiszem, valahova elkevertem a könyvemet, így aztán pánikszerűen rohantam be az Alliban, a Libribe, hogy megvegyem a könyvet, hogy hát valami ebből legyen. Pótolni kellett. És vicces volt, amikor oda mentem a Libris csajokhoz, és hát kérdeztem, hogy hát akkor Bret Easton Ellis és Amerikai Pszichó. És a tanástalan arcukról leolvastam a kérdést, hogy ki az az aberrált személy, aki az advent ünnepi hangulatában egy kétgyilkos befektetési bankáról olvasna szívesen, miközben olyan illatos, díszborítós kötetek közt válogathatna, mint a Nem akarok beleszólni lányok által írt regény, vagy Mautner Zsófi receptkönyve. Hát én volnék az a valaki, mutattam magamra. És akkor kezdjünk is bele most. Adni kell az egész Amerikai Pszichó regényhez egy történelmi áttekintést a 80-as évekről, és ezen belül is az amerikai 80-as évekről, ugye a Reagan korszakról beszélünk. Felírtam ide magamnak ilyen címszavakat, mint hedonizmus, kifulló hidegháborús ellenségeskedés a Szovjetunióval, a divat, a zene, stb. És a japán gazdasági buborék, de most pont azért, hogy egy kicsit másik oldalról közelítsem meg a problémát, ezzel a bizonyos japán gazdasági buborékkal kezdenék, és tényleg nem akarok ilyen önfelszopó, narcisztikus figuraként feltűnni, de most egyik saját cikkemből fogok idézni, hogy megvilágítsam ezt, mert szerintem most itt rögtönözve nehezebben tudnám összeszedni, mint akkor. Szóval, idézet nyílik. 1989-ben egy közgazdasági témájú eszékötet jelent meg Japánban, Japan That Can Say No, No to Ieru Nihon címmel. A dolgozat nagy port kavart a politikai és gazdasági élet szereplői között, és ráerősített arra a közérzetre, amely az USA-t és a nyugati világot akkoriban jellemezte. A szöveget Ishihara Shintaro, a hivatalban lévő japán kormány közlekedésügyi minisztere, és Morita Akio, a Sony Corporation alapító atya jegyezte. Az a bizonyos nem pedig félreérthetetlenül a legnagyobb szövetségesnek, az Egyesült Államoknak szólt. A szerzőpáros gondolatait egyaránt lehet forradalmi víziónak és elbizakodott madárbél jóslásnak tekinteni, de szakmai hitele csendre intette a tamáskodókat akkoriban. A kritikusok aggodalma később jogosnak bizonyult, ám erre a korszak optimista légkörében még kevesen fogadtak volna. Általános vélekedés szerint Japán elveszítette a második világháborút, de a békét megnyerte. Sőt, talán kicsit túl is nyerte magát. Az a vicces mondás járta, hogy ha még egy háborút elveszítenek, akkor felfalják az egész világgazdaságot. Ha ez nem is történt meg, mégis a 80-as években nagyon közel jártak hozzá, ez volt ugyanis a Szigetországban a nagy gazdasági boom időszaka, ami később aztán ugye a buborék gazdaság korszakát is jelöli. A 60-as évektől a japán nehézipar kétszámjegyű növekedést produkált, a pacifista külpolitika révén felszabadult tőkét, az alacsony bérigényű munkaerőn megspórolt jeneket, és az Egyesült Államok pénzügyi szponzorációja jelentette forrásokat, a gépipar és a mikroelektronika területén kamatoztatta az ország. A japán bankok öntötték a pénzt a gazdaságba, a kamatok a mélybe zuhantak, az álmok pedig darumadánként szárnyalt a Ginza túlszaturált egén. Nos hát ilyen volt a hangulat, és ha belegondoltak abba, hogy ha már mégiscsak ez ugye egy kulturális és popkulturális podcast, hogy a korszakban készült filmek, és ilyen blockbusterök is, mint például a Die Hard, ahol, úristen, milyen pláza, na hát ezt ki kellett volna írnom magamnak, de majd eszembe fog jutni, de ott is egy japán muksóról elnevezett pláza volt ugye a cselekmény helyszíne, ahol ugye McLean hadnagy egyszál asszonyverőben és mezitláb jött-ment. Hát szóval volt félelem attól, hogy Japán végül fel fogja vásárolni az egész amerikai gazdaságot lényegében. Ugye a Toyota berobbant ekkor, sokkal hatékonyabb volt, sokkal olcsóbb, és hát jobb autókat is gyártott. Sony, ugye, illetve hát voltak ilyen nagyon szimbolikus akvizíciók is, mint például az Empire State Buildingnek a megvásárlása, ami hát rémülettel töltötte el az ottani gazdasági szereplőket. De egyébként az USA-ban a 80-as évek régen korszaka az egy ilyen boldog békeidőknek felel meg, amikor gyakorlatilag mindenfajta piaci korlátot elhárítottak, ami ugye a pénzszerzés és a profittermelés útjában állt, és ezért van az, hogy a republikánus körökben Reagant most is egy ilyen kvázi szentként tisztelnek, mert mindent megvalósított és mindent képviselt, amit egy republikánus érzelmű gazdasági ember csak kívánhat magának. Illetve hát volt is egy ilyen feel-good hangulat, amit ugye aláfestett, vagy amire ugye reagált ugye a popkultúra is, és a zene, a filmipar, stb., hogyha emlékszünk a háromszög ruhákra és blézerekre, a hihetetlen hajlak felhőkre, amit a nők magukra fújtak, és amit kb. néhány év alatt kiukadt az ózonréteg, és sorolhatnánk ezt. És hát ugye a legfontosabb ilyen korszakot jelölő társadalmi jelenség az az úgynevezett yuppie kultúra volt, ez a Young Urban Professionalnek egy rövidített változata, és hát lényegében az amerikai pszichó ezekről a yuppikról szólt, ezek a 24 és 35 közötti fiatal, nagyon jó egyetemeken végzett emberek, akik tényleg a világot is maguknak akarták, és korlátlan mennyiségű mohóság jellemezte őket. És hát gyakorlatilag az amerikai pszichó, és ezen belül a Patrick Bateman figurája ennek a yuppie kultúrának állít emléket, és tart tükröt, vagy görbetükröt, mondhatjuk így is, mert ugye a művészet az mindig kicsit csal, sűrít, és ebben a sűrű összegében, elegyében mutatja meg a jelenséget. És hát ugye Bret Easton Ellis, aki ezt 28 évesen írta, 1991-ben jött ki a regény, ő sem mozgott idegenül ebben a világban, ugyanis a szülei hollywoodi producerek voltak, és hát ő az igazi gazdag gyerek volt, az igazi gazdag seggfej gyerek, illetve hát a környezete mindenképpen az, és gyakorlatilag az egész munkássága arról szól, hogy ezt a világot, ezt a felső 10 000 üres, kietlen és tompított érzelmeket, nem is tudom, csak tompított érzelmeket felmutatni tudó világát mutatta be. Ugye vannak szerzők, ezt már egy korábbi műsorban elmondtam, akik ugye mindig egy új témát járnak körül. Bret Easton Ellis folyamatosan ugyanezt a témát, és talán az amerikai pszichóban tudta ezt a legjobban megragadni. Nekem nem ez a személyes kedvencem tőle, de mindenképpen a legnagyobb popkulturális hatású regényéről beszélünk. Na most a regény nagyon hosszú, és ugye miről szól? Igazából azt gondolom, hogy ilyen minor spoilereket elhelyezhetek a műsorban, de mert úgysem a sztori a lényeg a maga csavaros formájában, mert ugye erről nem beszélhetünk, hanem a hangulat és a karakterek, és a párbeszédek, ha úgy tetszik. Ez egy hosszú regény egyébként, és lényegében nagyon sok helyzetben át is lehet lapozni. Ez nem azt jelenti, hogy unalmas, csak azt jelenti, hogy, annak a világnak a tartalmatlanságát, amit ezek a six figures fizetéssel rendelkező Wall Street-i emberek élnek, tehát hogy az abban gyakorlatilag úgy tudunk elveszni, mintha felcsapnánk egy márvány dohányzó asztalon egy angol nyelvű GQ-t. Tehát folyamatosan márkákról, státuszról, felszínről, eleganciáról, szexualitásról és a külszíni fejtésről van szó. Tehát az embereknek vagy nincsenek érzelmeik, vagy ha vannak, azt is letagadják egymás előtt, sőt még maguk előtt is. És ugye a felvezető szöveg, amit írtam a mai műsorhoz, ez nem a regényből van, ez egy ilyen saját szüzséje az amerikai pszichó hangulatának. Szóval ebben is azt próbáltam kiemelni, hogy gyakorlatilag az emberek, azok számok, azok márkák, azok szimbólumok és helyi értékek, és hogy a 80-as években nagyon erősen működött ebben a körben, ebben a yuppie culture-ben a net worth ilyen billog. Tehát, hogy ki mennyit keres, ez gyakorlatilag első számú volt, és ez volt a legfontosabb, és ki kivel, hogyan kavar, hogyan tud még több profitra szert tenni. És hát egyébként nagyon érdekes utólag visszanézni, hogy ez a gazdasági szemlélet és ez a fajta piaci szabályozatlanság hogyan vezetett aztán a 2008-as gazdasági és pénzügyi válsághoz, illetőleg aztán később, mert hát ugye ez már a legújabb kori fejlemény, hogyan vezetett a politikai élet teljes, nem is tudom, elsivatagosodásához. Ugyanis Patrick Bateman is úgy általában a yuppie mozgalomnak a legfőbb példaképe az ekkoriban már feltűnő és bőven tevékenykedő Donald Trump volt, aki gyakorlatilag egymaga képviselte a yuppiságot, és van is egy ilyen könyve, The Art of the Deal címmel, amiben lényegében ilyen kiáltványként fogalmazza meg azt a életfilozófiát, hogy hogyan lehet a szabályokon belül, ahogy ő mondja, tehát a szabályok által nyújtott játéktéren belül a falig elmenni, és mindent kihasználni a győzelem és a versenyben való diadal érdekében. Hát ezt pontosan tudjuk, hogy a politikában ez aztán hogyan csapódott le, és azért is nagyon érdekes ez a regény, mert pontosan megmutatja ezt a teljesen amorális mindsetet, amit aztán később a világpolitikában is megfigyelhettünk Trumptól. És ami baromi ironikus, hogy hogyan lett egy yuppie bálványból az elfeledett és marginalizálódott fehér kékgalléros szavazónak a, nem is tudom, megmentője, a saviorje. Tehát, hogy mennyire álszent és kétkulacsos volt ez a politika, ez az alt-right-nak ez a fajta attitűdje. Az egy más kérdés persze, hogy az alt-right egy valós problémára reagált, és nyilvánvalóan az egyik oldalon radikalizálódó neomarxista, LMBTQ, gender és egyéb mozgalmak túlzásba estek, és erre valamilyen választ kellett adni, de hát nyilvánvalóan a válasz, mint egy francia forradalomhoz, nem is tudom, hasonlóan, szintén ugyanolyan szélsőséges és radikálisra sikeredett. Na hát visszatérve a regényre, szóval ez egy hosszú regény, és Patrick Bateman egyes szám első szemében ír magáról, és érdekes módon csak a végén, az utolsó néhány oldalon vált egyes szám harmadik személyre. És ezen belül hallgatjuk meg az ő életét, ami gyakorlatilag egy véget nem érő, nem is tudom, mókuskerék, éttermek, alkalmi szex, Walkman hallgatás, edzés, céltalan bambulása az irodájában, mert van rá utalás, hogy a szüleié a cég, tehát hogy azért itt az ő teljesítménye is megkérdőjelezhető. Van egy barátnője, Evelyn, aki ugyanebből a Wasp családból származik, ugyanúgy Ivy League, tökéletes életpálya, de hogy így semmilyen közös dolguk nincsen, és a párbeszédek fantasztikusak, ahogy az emberek elbeszélnek egymás mellett, és nem figyelnek egymásra, és a kérdésekre kérdéssel válaszolnak, de teljesen kontextus nélkül a másik teljes semmi bevételével. Mindenki egy saját pályán mozog. Bozasztó, nyomasztó és ilyen magányos dolog. Ezt olvasni, ezt a könyvet, de ugyanakkor, és ezt sokan mondják, szórakoztató is. Tehát van benne egy ilyen torz paródia, ahogy ezeknek az embereknek, akik végül is a társadalom csúcsán trónolnak, mennyire üres és nyomorult az életük. És hát ugye ebből kitörve, ezt megelégelve kezd hősünk véres gyilkosságokban, Manhattanben, ami hát a regényben tényleg alapos részletességgel van leírva, tehát tényleg azt gondolom, hogy hiperrealistán, és akinek nincs ehhez gyomra, az kétszer is gondolja meg, hogy belekezd ebbe a regénybe. És kicsit az jutott eszembe, mint a bárányok hallgatnak Hannibal Lecterrel, hogy egyik oldalról egy nagyon kifinomult és ilyen profi, hideg narráció zajlik, és kiemeli a finom dolgokat, kiemeli az értékes dolgokat, az esztétikus dolgokat, de ugyanabban a pillanatban felüti a fejét a sorok között egy vadállat, aki tényleg a legelemibb emberi vonásokat sem viseli magán, hanem egyfajta ilyen torz alakként tényleg abszolút tárgyasítja a vele szemben bármilyen kapcsolatba lépő embereket, ugye főleg itt a nőket, és volt is ilyen vád, hogy a regény az ugye öncélúan brutális és erőszakos, és ugye nőgyűlölő, meg ilyenek. Igazából azt nem mondhatnám, hogy nőgyűlölő, mert mindenkit gyűlöl a főhős, magát is beleértve, szóval a nők itt csak a szexuális vágyainak a vektorának az irányát jelölik, de nincsen külön gyűlölet az irányukban. És hát persze erőszak, rasszizmus és minden együtt, tehát minden, ami az erőszakkal és ezzel az állatias ösztön csomaggal összefügg, az megtalálható a Patrick Bateman másik személyiségében, vagy hát ami a valós személyisége, mert ugye a pszichó szó is utal arra, hogy ő valójában egy pszichopata, tehát kellően intelligens ahhoz, hogy eljátsza a civilizált embert, és megfelelően viselkedjen a megfelelő szituációkban, de valójában ő egy maszk, egy lárva, egy paraván, egy üres vászon, ami semmiről nem árulkodik. Egy nagyon szép vászon, tehát tökéletes a teste, tökéletes a modora, hűvös, de mégis megnyerő, és a stílusa az ugye hibátlan, de hogy így semmi. Vákum, fekete lyuk, ami mindent elnyel. Borzasztó. De kétségtelenül vannak szellemes és már-már annyira bizarr és abszurd jelenetek, amik ilyen, néha ilyen burleszk pillanatokba futnak bele. És itt át is eveznék a filmre, mert bár én nagy tisztelője vagyok a Bret Easton Ellisnek, és általában az a véleményem, hogy a regények filmadaptációja az nem szokta elérni az írott szöveg színvonalát, de én azt gondolom, hogy jelen esetben sikerült. Tehát a Mary Harron filmadaptációja, ami 2000-ben jött ki a mozikban, az tökéletesen foglalja össze azt a materialista világot, amit a könyv képvisel, és nagyon jól sűríti a lényegi mondani valót annak a brutális részletezettsége nélkül. És azt gondolom, hogy ez nem is válik hátrányára a filmnek. Hát ugye a szereposztás, szerintem már mindenki ilyen-olyan formában itt-ott hallott erről, mert tényleg egy olyan erős popkulturális hatást gyakorolt, ami gyakorlatilag máig hat. Tehát én pont most néztem, hogy 4 különböző gyártó kínál Patrick Bateman akciófigurákat különböző szerelésekben, tehát az esőkabátban a baltával, a zenyaöltönyben, a szögbelövő pisztollyal, aktatáskával, névekártyával, a telefonnal, a Panasonic vagy a Motorola telefonnal, amit egyébként a Tőzsdecápák című filmben Gordon Gekko is használ. Szóval, hogy ilyen szintű kultusza van a filmnek. És hát Christian Bale játsza Patrick Batemant, ami szerintem az egyik, hanem a legjobb filmje, és ezek azok a pillanatok, amikor a szereplő, vagy a színész a szereppel teljesen összefor. Tehát ahogy mondjuk a Fight Clubban Tyler Durden-nel Brad Pitt, vagy a Keresztapában Michael Corleone-val Al Pacino, úgy tényleg Christian Bale-nek sikerült ezt a figurát teljesen a magáévá tennie minden értelemben. Tényleg az övé a szerep, és nem tudjuk külön választani. Tehát amikor Christian Bale-t látjuk, akkor Patrick Batemant látjuk, és fordítva. Tényleg remek színész, és nagyon jól megértette azt a beszédstílust, és azt a színészi játékot, amit mutatni kell a regény alapján. Ez a teljesen érzéketlen, érinthetetlen, és jéghideg maszkot, ami lényegében Patrick Batemant jelenti. És aztán a másik egyébként akkoriban nagyon felkapott színésznő, Chloe Sevigny játsza a Jane-t, a Patrick Batemant titkárnőjét, aki hát egy ilyen potenciális szerelem a Patrick Batemant életében. A Chloe Sevigny ekkoriban már felkapott volt ilyen counterculture körökben, mert 1995-ben megcsinálta az azóta is botrányos hírű Kids című filmet, a kölyköket, amit Larry Clark fotós készített a New York-i utcakölykökről, és szerepelt a Sonic Youth együttes Sugarcane című videóklipjében is, illetve már a Miu Miu-nak volt múzsája. Ugye a Miu Miu az a Prada divatháznak egy almárkája. Tehát az a fajta It Girl volt, ugye az It Girl az a lány, aki megfogalmaz egy korszakban egy hangulatot, egy ízlést, egy stílust, és nagyon másmilyen volt, mert ekkoriban nagyon futottak a felfújt mellő, szőke, pukkantó szájú Pamela Andersonok, és ehhez képest a Chloe Sevignynek ez a franciás szőke ártatlansága, ez nagyon újszerű volt, és hát tudjuk, hogy mivel amerikai, ezért nyilván felkarolták, és tényleg egy nagyon izgalmas színésznő, tehát minden filmje, azt gondolom, meg minden megjelenése olyan, hogy azért az úgy emlékezetes. Én mondjuk hiszek abban, hogy a színész az csak akkor tud igazán maradandót alkotni, ha ő maga is egy különleges ember. Tehát én mondjuk az írással is így vagyok, hogy én azoknak az íróknak nem olvasom el a könyvét, vagy nem szívesen olvasom el, nem vagyok rá kíváncsi, aki maga nem egy érdekes ember. Illetve a még fiatal Reese Witherspoon is játszik a filmben. Ő alakítja a Patrick Batemannek a barátnőjét, Evelynt, és nagyon vicces, de már itt megelőlegezi a későbbi Dr. Sussy filmjeit, mert tényleg nagyon jól hozza ezt az elkényeztetett, naív, de totálisan felszínes, és végülis a maga módján ő is egy nagyon érzéketlen figura. Hát nagyon jó volt a casting itt is. Illetőleg benne van még Willem Dafoe, aki a nyomozót játsza. Ő igazából csak egy ilyen, nem tudom, damokleszi kartként lebeg Batman felett, de aztán tudjuk a filmből és a regényből is, hogy ugye itt nem történik végül semmi terhelő ránézve. Szóval én azt gondolom, hogy a film az nagyon-nagyon-nagyon jól sűrítette azt az üzenetet, amit ugye Bret Easton Ellis nekünk el akart mondani, és hát arról például nem beszélve, hogy ugye a vizualitással és a zenével nagyon sokat hozzá is tudott tenni. Ugye a vizualitás ez tényleg egy olyan stílusos, egységes látványvilágot sikerült a filmben létrehozni, a designer bútorok, a 80-as évekbeli váltöméses jerseyk és a nőknek ez a kicsit megemelt, ugye erősen lakkozott haja, akkor a zene, ami rettenetesen fontos a filmben, ugye Phil Collins, illetőleg Whitney Houston is szerepel, és hát hosszan, tehát a regényben hosszú fejezetek szólnak arról, amikor Patrick Bateman részletesen elemzi az egyes albumokat különböző könnyűzenei bandáktól, és hát nagyon vicces, amikor halljuk azt a teljes személyiség nélküliséget, ahogy ezeket szétszedi darabokra, ezeket az albumokat, ezeket a dalokat, de valójában nincs saját, még csak azt sem mondanám, hogy nincsen saját ízlése, nincsen, illetve pont az, hogy a véleménye nincsen. Tehát, hogy valahogy, mintha folyamatosan idézne különböző magazinokból, lapokból, tehát mindig gondolkodom, amikor írjuk a színházi kritikákat a Revizor Online-ra, és akkor, hogy ki a faszon fogja ezt elolvasni. Hát Patrick Bateman elolvasta mind az Étterem Kalauzban írt kritikákat, mind a zenei magazinokban írt kritikákat, szóval, hogy neki ez nagyon fontos, és ezekkel nyilvánvalóan lehet érezni, hogy ezek a nagyon gazdag emberek azért próbálnak kitűnni a többi gazdag ember közül, és próbálnak egy személyiséget növeszteni maguknak, és ilyen kis bómókkal és idézetekkel próbálják magukat észrevétetni. És hát egyébként remek a soundtrackja a filmnek, tehát ahogy mondtam, Phil Collins, ugye a Studio, ahogy egyébként hallatszik itt, ahogy beszélek az alatt is, illetve az intróban is az a dal szólt instrumentális változatban, de például egy remek Pet Shop Boys szám is felhangzik a filmben, illetőleg a Hip to Be Square című szám, amire lemészárolja Jared Leto-t Bateman. Egyébként, és látjátok, most jut eszembe, hogy az egyik juppit azt Jared Leto játsza. És gyakorlatilag a faszi semmit nem öregedett. Tehát akkor ugyanúgy nézett ki 22 éve, mint most a Gucci filmben. Mármint a Gucci filmben nem, de mondjuk, ha megnézzünk egy ilyen vörösszőnyeges fotót, ugyanúgy néz ki a faszi. És sokat gondolkodtam itt az amerikai pszichó kapcsán, hogy miért van az, hogy, és abszolút lehet vádolni a filmet azzal, hogy az erőszakot, a brutális gátlástalanságot, azt így esztétizálja, mert hát ezek nagyon esztétikus terek, esztétikus emberek, akik ezekben az esztétikus terekben mozognak, és hogy ez miért van, hogy ez jó-e vagy rossz-e, és én igazából azon gondolkodtam, hogy arra való a művészet, hogy mítoszokat teremtsünk saját magunk számára, tényleg. Urbánus népmeséket, témát adjunk a reggeli kávézáshoz, vagy egy legény búcsús pólóhoz. A múltkor voltam az Osamban, és a jövök kifele, és a parkolóban egy 10 éves gyerek az anyja körül ugrabugrált, és láthatólag gyakorolta CR7-nek, Cristiano Ronaldónak a híres gólörömét, ezt az ilyen matadoros, nem is tudom, szétterpesztett lábú gólörömét. És így azon gondolkodtam, hogy eközött a 10 éves gyerek között, ahogy éppen CR7 gólörömét gyakorolja, és ezzel nem is tudom, vagánykodik, illetőleg a Patrick Bateman szögbelövő pisztolyos pózolása között semmilyen lényegi különbség nincsen. Ugyanaz a műfaj. Csak hát ugye az a nagy különbség, hogy ugye a vásznon playboyokat látunk, de ezek az emberek valójában homunkuluszok. Ugye mit jelent a homunkulusz? A 16. században az alkímiával foglalkozók nevezték a homunkuluszt, mint fogalmat. Ugye ez azt jelentette, hogy kisember, emberke, emberkezdemény, mert úgy tartották, hogy az ember az lényegében benne van már egyetlen sejtben is, és ott is lényegében egy nagyon kezdetleges formában, de létezik. Na most ezek az emberek a vásznon, a filmben, ezek a playboyok mondjuk így, ezek pontosan ilyen homunkuluszok. Lelkük már nincsen. Vagy ha mégis, akkor úgy szűkül bennük az elfonnyadt lélek, mint Natasha Kampusz Wolfgang Prikopil börtönében. Tényleg ezek a státuszért remegő szerencsétlenek, mint szegény Jack a Titanicban, aki kétségbe esetten kapaszkodik a csónak szélébe, azzal a különbséggel, hogy ezek a juppik már a jéghegy előtt is halottak voltak. És igazából tök fura, mert a filmben lehet látni, hogy ugye dübörög a 80-as évek csiricsári divatja, de ez csak így elhömpölyög mellettük, így meg sem érinti őket. Tehát az egyetlen lázadásuk a kokain, meg a szex, és hát ide írtam ide zárójelben a gyilkosság, de hát ugye ezt tudjuk, hogy ez lehetséges, hogy egy merőben hipotetikus erőszak. És az a nagyon érdekes, hogy ebben a világban, ebben a kvázi létezésben a keretek nagyon sérülékenyek, és így a fölényesnek tetsző társalgás is csak meghatározott témákról és stílusban folyhat, nehogy összetörje az üvegkalitkát a résztvevők körül. És hát egyébként sajnos nagyon sok maradt ebből a világból ránk, ha csak belegondolunk a katasztrófák helyszínén szelfiző emberekre, vagy azokra a tinédzserekre, hát hallunk ilyeneket néha, akik halálra szurkálják a szüleiket, csak azért, mert mondjuk elvették az iPhone-jukat. És ilyenkor eszembe jutott, így a fejemre csaptam, hogy úristen, hogy mennyire gáz, mennyire kár, hogy a Patrick Bateman idejében nem találták fel a közösségi médiát és az okostelefont, hogy mennyire passzolna ez a folyamatos visszaigazolást kereső világhoz a selfie műfaja. Tényleg fantasztikus. Ja, és hát az meg külön egy ilyen popkulturális kis fincsizés, hogy folyamatosan vissza kell vinnie a videókazettákat, mert ugye folyamatosan ilyen B-horrorokat és pornófilmeket hoz ki, és mindig ez a kifogása, ha vissza akar, vagy ha vissza akar vonulni, vagy le akar lépni a helyszínről, hogy vissza kell vinnie a videókazettákat. Még annyi, hogy a regény egy 1994-es fordítás, és én tényleg nagyon-nagyon tisztelem a fordítót, Bart Istvánt, aki már sajnos nincsen velünk, viszont hát itt voltak dolgok, amik nem sikerültek túl jól. Például ezt a filmből tudom, mert az eredeti szöveget angolul nem olvastam, mármint a könyvet. De például, amikor egy karácsonyi partin vannak, ugye karácsony, milyen jó téma így a karácsonyi sessionre a részemről, szóval amikor egy karácsonyi partin vannak Patrick Bateman és az Evelyn, akkor mondja neki, mert ugye a Patrick ünneprontó és fancsali képet vág, és mondja neki, hogy ne légy ilyen Grinch, mondja neki ugye az Evelyn, és ugye ezt a regényben Guzmicsnak fordítja a fordító, ami hát nagyon vicces így, hogy olyan Guzmics vagy. Ez picit arra emlékeztet engem, mint amikor a Szürke 50 árnyalatában a Kings of Leon zenekart lefordította Tótis András, és Oroszlán király lett a nevük, szóval. Hát igen, ebből aztán később egy komolyabb mémhullám is kialakult a különböző félrefordításokkal. Itt most csak az egyik legklasszikusabbat említeném, az Are you fucking nuts? Diókat baszol? Tehát így. Na jó. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket. Kövessetek be Facebookon és Instagramon is. Az Insta feeden bőséges képanyaggal szolgálok az elhangzottak mellé, szóval szerintem érdemes felkeresni, de persze Facebookon is várom a jelentkezéseteket. Jövő hét pénteken is lesz adás, karácsonyi kiadással készülök. Vigyázzatok magatokra, ciao, sziasztok!